Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Feledi Botond külpolitikai elemző. A beszélgetést felvételről hallják, szerdán délután 4 órától rögzítjük. Délutánig tartotta a kétnapos unió csúcsa, brit népszavazás után a miniszterelnökök ősszel Pozsonyban megint leülnek. A magyar miniszterelnök a tájékoztatóján azt mondta, hogy gondolkodjunk, és legyen mindenki higgadt. Addig ne mondjunk semmit, amíg nincs mit mondanunk, nincs álláspontunk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi volt a mértékadó politikai közvélemény szerint a Brexit valódi oka?
A Brexit valódi oka, tehát amiért az angol nép úgy szavazott, hogy inkább elhagyná az uniót. Ez az ok szerintem nem feltétlen az unió körülkeresendő. Tehát nagyon sok statisztika mutatja azt a társadalmi széttagoltságot, ami most jellemzi az Egyesült Királyságot, és nagyon sok olyan problémára adtak ezzel a szavazással választ, vagy fejezték ki az elégedetlenségüket, vagy egyszerű protest szavazatot a kormány ellen, amely problémák évtizedek óta gyűrűznek. Tehát ugye az egyik kedvenc érve a Brexit mellett kampányolóknak, hogy majd a nemzeti egészségügyi kasszába fizetik be az uniós hozzájárulást. És ahelyett, hogy elköltenék Brüsszelre, inkább otthon kórházakra fordítják. Ugye ez gyakorlatilag egy vizitdíj jellegű szavazás. Tehát ilyen hasonló érvekkel ez a szavazás nem kifejezetten és csak az Európai Unióról szólt, sőt mindent megtettek, hogy egyéb érzelmi okok mellett is felsorakoztassák a protest szavazókat, és ez sikerült. Tehát igazából vehetjük úgy, hogy nem Európát akarták kizárólag elutasítani ezek a szavazók, sőt, ők elégedetlenek voltak valamivel, ami a szigeten történt, amiért javarészt az unió egyáltalán nem okolható, de mégis ez a szavazás eredményét ki, mert ezt kérdezték meg tőlük éppen.
Számtalan elemzés és vélemény látott arról napvilágot, hogy valójában tudták-e a britek, hogy mit kockáztatnak, amikor a kilépés mellett döntenek, vagy nem tudták? Ön szerint tudták, vagy nem tudták?
Hát mondhatnánk azt, hogy a átlagos szavazó alig ha lehetett ezzel tisztában. Tehát még a bentmaradás melletti kampánystáb is elég érzelmes húrokat pengetett, és a kilépés ugyan riogatásba átment, hogy ha kilépünk, akkor rosszabb lesz, de nem mentek bele konkrétumokba. Tehát ez volt a látványos a csütörtöki szavazás után, hogy egyszer csak elkezdtek jönni a számok, hogy hány százalékos GDP csökkenés, mennyit esett a font, hát ugye 30 éves rekordot döntött meg a zuhanásával, mégiscsak 2000 milliárd dollárnyi pénz eltűnt a tőzsdéken. Tehát ezek tették érezhetővé, sajnos egy nappal az esemény után azt, hogy miről is van szó. Tehát nem valószínű, hogy tudták.
A bizottság elnöke azt mondta, hogy a biztosok semmiféle külön tárgyalást senkivel nem folytathatnak a britek közül a kilépés menetrendjéről. Majd, hogyha meg lesz az az álláspont, hogy ezt hogy kell csinálni, majd akkor a magyar miniszterelnök is azt mondta, hogy addig nem szabad semmit mondani, amíg nincs mit mondani, mert nincsen közös álláspont. Meddig tarthat ez a folyamat?
Ugye az hivatalos megfogalmazás szerint meg akarják várni, amíg megérkezik a kérelem a kilépéshez. Ez pedig most a brit szempontok alapján az új miniszterelnök hivatalba lépéséig, tehát szeptember 2-áig, nagyságrendileg októberig nem fog megtörténni. Tehát addig csend lesz, ami azt jelenti, hogy mindkét félnek van körülbelül 2-3 hónapja, hogy felkészüljön abból, hogy mi a tárgyalási pozíciója, és ki fogja letárgyalni. Tehát Juncker szavai mögött még van egy intézményközi háború is, hiszen az Európai Tanács és az a bizottság most hatáskörért csatázik, hogy igazából kivezesse ezt a tárgyalást.
A magyar miniszterelnök azt mondta, hogy ez a tanács dolga.
És a tanácstagok ezt egyébként a másik 26 minőségben is így gondolják, sőt Angela Merkel is így gondolja, tehát valószínűleg ez lesz a vége, és ugye az 50. cikkely ad lehetőséget arra, hogy a tanács főtárgyalót nevezzen ki. Ugye Juncker ezt már megtette a maga módján, egy belga diplomatát kinevezett, tehát ezt ők még szeretnék egy picit magukhoz húzni, de egyértelmű, hogy a végső szót ebben a tanács fogja tudni kimondani a szerződés alapján, és kinevezhetnek egy saját tárgyaló delegációt, amit nyilván segíteni fog az Európai Bizottság, de nem fog dönteni.
A skót miniszterelnök azért lobbizik Brüsszelben, hogy a brit kilépés rájuk ne vonatkozzon. A spanyol miniszterelnök azt mondta, hogy az csak az ő testén keresztül lehetne megcsinálni.
A spanyol miniszterelnököt azt hiszem megérthetjük a jelenlegi katalán függetlenségi mozgalom elképesztő nyomása mellett. Tehát ugye a hétvégi spanyol választásokon a mérsékelt katalán referendumpártiak is, tehát akik nem az elszakadás, csak egyáltalán a választhatás, a döntés tényét szeretnék még csak kiharcolni, hogy szavazhassanak erről, még ők is óriási többséget szereztek. Tehát ilyen szempontból Spanyolországban ez egy nagyon égető probléma, és nem hiszem, hogy egyébként néhány másik európai ország, aki mondjuk ugyanúgy nem ismert el kiváló államokat, nem menne majd bele ebbe, és támogatná spanyol álláspontot, tehát az, hogy Skócia önálló legyen, az ugye nem csak az kell, hogy ők ezt megszavazzák, hogy London elengedje őket, hanem hogy a szuverenitásukat elismeri a többi szuverén állam. Erre pedig pont az említett okok miatt azért nem egy egyértelmű diadalmenetről van szó, hanem arról, hogy rengeteg ország van, ahol hasonló elszakadási problémákkal küzdenek. Belgiumot is ide sorolhatjuk, lehet, hogy Olaszország is egy adott pillanatban ezt nem fogja tudni támogatni az ottani politikai földrengések miatt, tehát ez valóban egy nagyon kockázatos pillanat a skótoknak.
A brit sziget egysége megmarad?
Ezt nem tudjuk most megmondani. Az biztos, hogy az elmúlt 100 évben ennél bizonytalanabb sose volt az egység. Tehát miközben rengeteg háborút vívtak, terrorizmus,
belső terrorizmus.
Belső terrorizmus, így van. Tehát most eljutottak oda, hogy ez egy nagyon komoly belső fenyegetettség, és nem csak a sziget, hanem mondjuk Gibraltár, ami egy stratégiai pozíciója Nagy-Britanniának, szintén veszélybe kerülhet. Ott ugye a spanyolok szintén szívesen gyakorolnának közösen szuverenitást, bármit jelentsen ez. Tehát egész biztos, hogy az észak-írországi szárazföldi határ miatt is nagyon kérdéses, hogy hogyan lehet az észak-ír területnek a sorsát rendezni. Úgyhogy a brit történelem valószínűleg egy új fejezetet fog kezdeni abban, hogy hogyan tudja ezeket a részeket magában tartani, de erre a nemzetszövetség, tehát a Commonwealth, a gyarmatbirodalom lebontására tett eszközök sora valamilyen módon biztosít tapasztalatot Londonnak, tehát lehet ezt még valameddig kezelni, ameddig nem teljesen állóságra törekednek.
A magyar miniszterelnök a csúcs utáni tájékoztatóján azt mondta, hogy a továbbiakra ott van például a norvég modell, ott van például a svájci modell, de ezzel lehet, hogy teljesen egyenértékű lesz egy most kidolgozás alatt álló brit modell, és akkor majd azt kell megcsinálni. Egyáltalán milyen modellek jöhetnek szóba egy ekkora országnál?
A kérdés teljesen jogos, és valószínűleg ezért is a miniszterelnöknek abban igaza lesz, hogy nem lehet valamelyik modellt egy az egyben alkalmazni. Tehát egy 60 milliós országról beszélünk, egy atomhatalomról beszélünk, aki jelenleg még a világ pénzügyi központját is a határain belül tudhatja. Már ez egy jó kérdés, hogy 2 év alatt mondjuk a londoni City az Frankfurt és Párizs felé hogy fog szétspiccelni.
Frankfurt és Párizs nagyon akarja, nyilvánvalóan.
És tapsolnának örömükben, sőt a monetáris és fiskális együttműködés erősítésével ez még egy gyönyörű kohéziós lépés lenne, hogyha el tudnák hozni ezt a központot, és az euró meg tudna erősödni. Ez egy lehetőség, ami, hogyha London nem határoz gyorsan arról, hogy ezt hogyan tudja beleilleszteni a tárgyalásokba, és a kilépésnél mit tud megőrizni a mozgástérnek a bankjai számára, akkor ez egy komoly reális veszély szintén. Tehát az, hogy a modellek szintjén hova tud lépni az Európai Unió, és mit tud felmutatni, azt Merkel egyértelművé tette, hogy a valamit valamiért el alapján, tehát ha lesz belső piaci hozzáférés, akkor lesz befizetés valamilyen alapba, ez lehet külön alap, lehet strukturális alap, mindegy. És ezt pedig eladni a brit szavazóknak, ugye ez a fából vaskarika esete lesz. Tehát tényleg egyértelmű lesz, hogy nincsenek az asztalnál, ugyanúgy befizetnek, ugyanúgy hozzáférnek, csak a döntésekben nem vesznek részt. Tehát ez mindenképpen egy nehezen eladható modell lesz Angliában.
A miniszterelnök, a magyar miniszterelnök a tájékoztató után azért idézem ilyen sokszor, mert ő volt ott. Azt mondta, hogy a piac ára a 4 szabadság, beleértve a személyek szabad mozgását is. Lehet, hogy semmi nem fog változni 2-3 év múlva? Olyasmi, ami minket érint?
Azért a minket érint, ez egy nagyon tág fogalom. Tehát a 4 alapszabadság, az, hogy mi áramlik az Európai Unió határain belül szabadon, nyilván a kelet-európai és a visegrádi országok számára kiemelt fontosságú a munkaerő szabad áramlása.
Lengyelek, magyarok.
Így van.
Tömegében.
Így van. Tehát itt tényleg ugye 100 000-ekről beszélünk a régió szintjén, ami egy meghatározó politikai pozíció lesz a tárgyalások során, de azért az Unió ennél már sokkal több mindenben működik együtt. És ugye az egyik opciója a válság megoldásának a kontinensen, hogy előre menekül, és további együttműködések, területek fognak keletkezni, most akár egy közös hadsereg, akár az adósságkezelés közös módja, ami viszont már London számára nem lesz elérhető. Tehát valamilyen szinten ezekben ő nyilvánvalóan együtt fog működni, nem is érdekünk, hogy kizárjuk ezekből a szabad mozgásokból. Ez sokkal inkább nekik lesz megint egy politikai lecke, hogy hogyan tudják eladni, hogy azért szavaztatok a Brexit mellett, hogy a lengyel vízvezetékszerelő ne legyen itt a szigeten, és közben lám, hát pont ő fog itt maradni, és még fizetünk is, hogy részt vehessünk ebben az egészben.
De például a közös haderő igénye az minden évben legalább egyszer felmerül, amióta az Unió. De nincs közös haderő mind a mai napig ettől, hogy a britek kimennek, majd lesz.
Ugye a brit fegyveripar és a brit hadi érdekek és a speciális amerikai kapcsolat azért mindenképpen az ő jelenlétüket, vagy a jelenlétükön keresztül sokat bonyolított ezen a kérdésen. Ez az egyik. A másik aspektus pedig az, hogy most van a határainkon mozgás. Nem fegyveres mozgás, a szó klasszikus háborús értelmében, bár Szíriát vehetjük háborúnak, hanem abban az értelemben, hogy a migráns áradattal szemben jelenleg ugye már NATO hajók állnak az égei tengeren. Tehát azt, hogy most a választóknak el lehessen magyarázni, hogy ennek a hadseregnek akár határvédelmi szempontból van közös jelentősége, ez egy létező, valós, értető érv, ami még az euroszkeptikusokkal szemben is egy elég ütős pozíciót tud felvenni.
De a közös hadsereg után logikailag egy közös külpolitika következne. Arról is minden évben beszélnek, hogy kéne, hogy legyen. Az lesz?
Azt hiszem, hogy ezeknél az új közös politikáknál nem igazán az a kérdés, hogy lesz-e. Tehát nem nagyon van más sorsa Európának, vagy az összetartó országoknak, hogy valamit ebből összehozzanak, mert egyébként a globalizációs versenyben elsüllyednek. A kérdés az, hogy hány ország számára lesz ez közös. Tehát, hogy kik azok, akik ebben a körben benne tudnak lenni, és milyen gyorsan megy ez végbe. Tehát, hogy meddig tart a bizonytalanság, ez mekkora veszteségekhez vezet gazdasági és egyéb politikai szempontokból, és amikor megcsinálják a következő belső kört, akkor abban mondjuk a nem eurózóna tagállamok benne lesznek-e, a nem Schengen tagállamok benne lesznek-e, vagy mennyire lesz szűk ez a kör, alapítók visszafordulnak-e saját magukhoz, tehát Hollandia éppen elég rossz hangulatban van az uniót illetően, tehát sokkal inkább ez az igazi kockázat.
Jó, de az milyen közös külpolitika, hogyha az csak az uniónak egy magját érinti, a többieket meg nem? Egyáltalán akkor még van unió?
Most ez a, igen, tehát a kérdés az valóban arra vonatkozik, hogy lesz egy új neve a következő integrációnak. Ad abszurdum egyébként, ha lenne, és az egy új nemzetközi szerződés, akkor abban Nagy-Britannia 5 év múlva ugye boldogan és egész más formában újra visszacsatlakozhat, tehát ez lesz majd a igazi sorsfintora. Miközben lehet, hogy ez az Európai Unió megmarad 27 taggal, csak eljelentéktelenedik, tehát mondjuk a Európai Tanácsnak a jelentőségének a szintjére esik vissza, ami rengeteg tagállamot magába foglalhat, de cserébe nem is nagyon hoz érdemi döntéseket és nem visz közös politikát. Tehát a kockázat megvan, hogy egy új intézményrendszer születik.
Milyen lehetőségei nyílnak vagy maradnak a Brexit után Németországnak, mint az Európai Unió vezető hatalmának?
Németországban a hezitálás gyakorlatilag 10 éve tart, hogy felmerjék-e vállalni azt a vezető szerepet, amit a Brexit még tovább kér és erősít tőlük bennük. Ráadásul ugye a német-francia tengely megvan állva François-Hollande-dal, aki hát nem tekintető egy erős partnernek. 2017-ben, hogyha lemennek a német parlamenti választások, és mondjuk stabil mérsékelt kormánytöbbség kerül hatalomra, vagy tud hatalmon maradni, ugye az elég valószínű, hogy a szocialisták nem akarnának még egy nagy koalíciót, akkor Németországnak fel kell vállalni, hogy Európát ők viszik tovább. És ez fog ellenérzéseket szülni. Tehát
mert a Németország háborúban viselt szerepe az mind a mai napig hat.
Egyrészt van egy pszichológiai vonatkozása, így van, másrészt pedig van egy a görög válság kapcsán a déli államokban lévő feszültség és gazdasági kiszolgáltatottság érzése. Harmadrészt meg a racionális emberekben benne van, hogy Németország azért gazdag ország, mert ezt az uniót működtetik, és az az exportbevétel és mindenféle egyéb bevétel, amikre ő szert tud tenni, az azért működik, mert ez így lett összerakva. Tehát valahol ezt vissza kell adni, és ezt a németek nem zárják ki. Ebből én legalábbis most a mérsékelt politikusoknak a nyilatkozataiból nagyon ezt tudom kiolvasni, hogy ők ezt valahol ugyanúgy tudják és tisztában vannak vele. Tehát a német gazdaság további működtetéséhez szükséges lesz nekik is, hogy ne 3 tagállammal menjen tovább egy következő integráció, hanem sokkal nagyobb piacot tudjanak fenntartani maguknak.
A tengely másik vége ott van Franciaország. Franciaországnak mit tartogat ez a helyzet? Holland nagyon keményen beszél a britekről most.
Igen, ez egy jó kérdés, hogy Hollandban vajon a belpolitikai motiváció a nagyobb, tehát hogy az erős kezűségét mutassa, demonstrálja, és ezzel már az elnökválasztási kampányára készül, ahol ugye hát nagyon rossz helyen startol, tehát gyakorlatilag az egyik friss statisztika szerint Marine Le Pennel még a második fordulót is el tudná veszíteni, tehát már ez egy elég durva felmérés. Vagy pedig valóban az a szerep jutott rá, vagy vállalta magára, aki elrettenti a többi tagállamot attól, hogy megpróbáljon majd kilépni. És emiatt aztán a briteken ő az, aki elveri a port, és Angela Merkel pedig az, aki a saját politikai hangján továbbra is a békés közvetítőt eljátsza.
Visegrádi négyek, ebből 2 is nagyon érintett a brit kilépés után Lengyelország és Magyarország. Ezeknek nekünk milyen pályánk nyílik most?
ez a pálya egy rögös, kacskaringos és bonyolult pálya lesz. Ugye ezeknek az országoknak az unióban való szerepe nyilván fel fog tudni értékelődni egy optimista forgatókönyvben, hiszen ha kilép Nagy-Britannia és újraosztják a helyeket, újraosztják a szavazatokat, akkor ezeknek az országoknak a természetes súlya megnő a szövetségen belül. Kérdés, hogy Berlinnel kapcsolatban hogyan fognak állni. Tehát pont a lengyel és a magyar kormányzat migránsügyben nagyon csúnyán összevesztek. Berlinnel ugye jogállamisági eljárás folyik Lengyelországgal szemben, tehát az érdekérvényesítési súlyukból ez levonhat, még akkor is, hogyha nominálisan egyébként növekszik. Az is kérdés, hogy mennyire tudják mondjuk egy új szerkezetben a régiónak a súlyát egy picit hangsúlyozni. Ugye vannak ilyen modellek, vannak ilyen uniós további elképzelések, hogy behozni egy regionális szintet az együttműködésbe hivatalosan is, és mondjuk ebben az esetben Visegrádnak a szerepe hangsúlyozottan felértékelődhet, de ez egy absztrakt távoli modell. De ezért küzdhetnének a visegrádi országok együtt. Ugye az, hogy pont Pozsonyba fognak menni, és a szlovák elnökség alatt lehet tovább dolgozni az európai modellen, ez azért egy nagyon szép, szerencsés pillanat. És nem véletlen, hogy ugye megy a szóbeli harakiri az ügyben, hogy akkor most ki is az, aki beszélgethet Merkellel, ott vannak-e a keleti tagállamok, nincsenek ott, csak az alapítók vannak ott. Tehát ennek a jelentősége és szimbolikája, ugye pont az a probléma, amiről az előbb beszéltünk, hogy vajon meg lesznek-e hívva azokra az érdemi tárgyalásokra, ahol tényleg eldönthetik az unió jövőjét és annak a modelljét.
De a visegrádi országoknak milyen európai uniós jövőbeli modell az érdeke? Egyáltalán egy érdeke van-e a visegrádi országoknak ebben a modellben?
A hosszú távú érdeke ezeknek az európai országoknak, Portugáliától Litvániáig és Romániától Írországig a globalizáció szempontjából egységes. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bármelyik ország úgy tudná megtartani a szuverenitását, hogy bizonyos részeit nem gyakorolja közösen. Tehát ahhoz, hogy legalább a szuverenitás egy részét meg tudják tartani, mindenképpen lesznek és kellenek, hogy legyenek olyan részek, amelyeket bedobnak a közösbe, hogy ezt most Brüsszelnek hívjuk, Európai Tanácsnak hívjuk, vagy egy kétkamarás Európai Parlamentnek hívjuk, ez az a modell részletkérdés, amit el fognak dönteni. De nincs igazán alternatíva. Tehát látjuk azt, hogyha valaki egy Ukrajna, vagy ha valaki egy Grúzia, vagy ha valaki egy egyszerű közel-keleti állam, akkor ki van szolgáltatva azoknak a nagyhatalmaknak, amit pont a kelet-európai régió már egyszer nagyon csúnyán megtapasztalt. Tehát nincs igazán választás abban, hogy megpróbáljunk egy olyan szövetségnek a tagjai lenni, ahol legalább van beleszólásunk a szövetség ügyeibe.
Jól jött Oroszországnak a brit kilépés? Vladimir Putyin hátradől és kér egy kávét?
Hát, vagy a szamovárból kér egy teát, ezt nagyon el tudom képzelni, hogy ő nála a kevés elégedettebb ember lehetett csütörtök éjjel. Biztos, hogy az egyik legjobb dolog, ami történhetett neki az idei külpolitikában, és az is biztos, hogy örömmel figyeli azóta az újabb és újabb nyilatkozatokat a holland és más szélsőségesek részéről, akik már követelik a saját szavazásaikat.
De mi az érdeke benne? A destabilizálás? Az, hogy valami káosz legyen?
A destabilizálásnak az a szintje, ameddig üzletelni még tud. Ugye a orosz érdek az, hogy a bilaterális kapcsolatokat meg tudják tartani a különböző európai hatalmakkal.
És azok jók, németekkel is mindenki.
Így van, tehát bilaterálisan ők remekül el tudnak tárgyalni, mert megvan az a pozíciójuk még, amivel akár egy Németországgal is gyakorlatilag egy súlycsoportba képzelik magukat.
Összemérhetők, ha így csak van. Ketten vannak a tárgyalóasztalnál.
Így van, tehát az ő érdekük az, hogy az integráció nem éljüljön. Ha el tud még egy picit bomladozni, és még fizetőképesek maradnak az ügyfelek, ez nekik tökéletes. Tehát ilyen szempontból ez egy racionális stratégia, hogy ennek vannak-e irracionális elemei. És a Putyin által időnként felemlegetett a Szovjetunió felett érzett bánat, hogy már nincs meg a világbirodalom, hogy ez most a visszaállításában meddig hajlandó elmenni, ez az, amit eddig soha nem tudtunk kitalálni.
Dominó hatású lehet a brit kilépés? Vannak olyan országok, ahol komolyan kell számolni azzal, hogy valamiféle elégedetlenség éle a tagság ellen irányul?
Egészen biztosan. Tehát a közvéleménykutatások szerint ugye a franciáknál magasabb az unióval szembeni elégedetlenség. Tehát a statisztika, amit néztem, nem a kilépésre vonatkozott, nem azt kérdezték meg az emberektől, hogy kilépnének-e, hanem azt, hogy pozitívan vagy negatívan tekintenek az unióra, és ebben megelőzték a briteket. Tehát lehet, hogyha holnap lenne egy Frexit szavazás, akkor kilépnének a franciák is. Ez könnyen előfordulhat. Úgyhogy az, hogy a hollandok leszavazták a ukrajnai megállapodást, az, hogy már kétszer elbukott az alkotmányos szerződés ebben a két országban, az, hogy Dániában szélsőséges kormány van, tehát ezek mind adottak arra, hogy valamilyen módon előbb-utóbb valamelyik országban egy komolyabb, újabb exit szavazás napirendre jusson.
Megengedheti ezt magának bármelyik kormány? Mert ezeket azért kormányok szokták kiírni. Általában a kormányok javaslata jut el a népszavazásig.
Ugye az erős, feltörekvő és egyre jobban szponzorált radikális pártok viszont azokban a demokráciákban tipikusan el tudnak vinni aláírásgyűjtéssel vagy más módon népszavazási kérdéseket addig, hogy ki kelljen írni. Tehát ha csak valahogy ezekbe az alkotmánybíróság vagy más egyéb módon nem tudnak közbeavatkozni, akkor az a szintű kritikus tömeg összegyűjthető kormányakarat ellenére is, ami egy-egy szavazást meg tud teremteni. Tehát ilyen szempontból veszélyes, akár egy AFD, akár egy másik radikális pártalakulat, hogy a kormányon szemben is már képesek elvinni ezeket, hiszen látjuk, hogy milyen választási eredményeket érnek el a semmiből. Tehát a Podemos pár év alatt kinőtt, és majdnem a második legerősebb párt lett újfenn Spanyolországban, és most sorolhatnánk a példákat a Szirizától az FPÖ-ig, hogy milyen szép eredményeket érnek el.
De olyan országokban, amelyek egyértelműen haszonélvezői az uniós tagságnak, mert minden út elején meg végén ott van, hogy ez is az unió pénzéből épült. Ott is meg lehetne csinálni?
De hát pont ez a legszebb történet a Brexitben is, hogy azok a régiók voltak a leginkább a tagság ellen, akik a legtöbb pénzt kapták. Tehát, hogy ezekről már gyönyörű statisztikák készültek, hogy a vidéki régiókban megy nyilván a legtöbb pénz, ugye relatívan még Angliában is a fejlesztés és egyéb agrártámogatásokból. Tehát, hogy ez a logika, ez a választókig nem jut el, amennyiben a politikusok ezt nem közvetítik. Tehát itt meg a politikai elit felelőssége jön be, hogy az unió egyrészt ugye nem is csak fejőstehén, tehát nem csak arról van szó, hogy beteszek pénzt, kiveszek pénzt. A németeknek megéri fenntartani, annak ellenére, hogy az uniós mérlegük negatív, de minden más területen annyit behoz ez a történet, hogy ez egy teljesen pozitív szaldóval zár. És nyilván Magyarország szempontjából és a keletiek szempontjából, akik még nominálisan is több pénzt vesznek ki, hogy lehet egyáltalán, hogy felmerül az a kérdés, hogy kilépünk az unióból?
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Feledi Botond külpolitikai elemző az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.